Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 165. dicséretünk első versét. Itt van Isten köztünk. Énekeljük tovább a 300. dicséretünk első három versét. A 300. dicséret így kezdődik: Lelkem drága Jézusa.
Oh,
Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az ige a 11. Zsoltárból szól hozzánk, mind a 7 versből. Tehát Isten igéje a 11. Zsoltárból szól most hozzánk, a karmesternek, Dávidé. Az Úrhoz menekülök. Hogyan mondhatjátok nekem, menekülj a hegyre, mint a madár? Mert a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyilat a húrra, hogy titokban rálőjenek a tiszta szívűekre. Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? Az Úr ott van szent templomában, az Úr, akinek trónja a mennyben van, lát a szemeivel. Pillantása megvizsgálja az embereket. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst. Szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Hullasson a bűnösökre kénköves tüzes parazsat. Perzselő szél legyen osztán részük. Bizony, igaz az Úr, igaz tetteket szeret. A becsületes emberek meglátják arcát. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, háladással borulunk le előtted, és megköszönjük, hogy itt lehetünk. Olyan jó, hogy van egy biztos pont, egy biztos hely, hová mindig jöhetünk. És ez a biztos pont, ez a te színed előtt való megállás, a te jelenléted. Mert Urunk, az életben nagyon gyakran megtapasztaljuk, hogy kell valaki, akihez oda mehetünk, aki előtt kijönthetjük a szívünket, feltárhatjuk mindazt, ami az életünkben van, ami terhel minket. És Urunk, csak ez az a hely, ahol úgy jelenhetünk meg, hogy tudjuk, te is itt vagy. Tudjuk, hogy nem vagyunk magunkban. Nem egyedül kell megbirkózni az életünk kérdéseivel. Nem egyedül kell feldolgoznunk a gyász ütötte fájdalmat és sebet, hanem mindezt eléd hozhatjuk. És köszönjük, édesatyánk, hogy nem csak elmondhatjuk, kibeszélhetjük magunkból belső tartalmainkat, hanem úgy lehetünk jelen, hogy tudjuk és hisszük, hogy te adsz nekünk választ. Te mutatsz nekünk megoldást, kiutat a jelenlegi helyzetünkből, onnan, ahol úgy láttuk, hogy már emberileg nincs semmi kiút. És köszönjük, hogy te tudsz nekünk mindig kiutat adni, segítséget nyújtani, megmutatod a helyes utat. És kérünk, hogy most így hadd éljük át jelenléted, hadd tapasztaljuk meg szereteted, amit Jézus Krisztusban kijelentettél, és szent lelked által adj nekünk üzenetet, adj nekünk vigasztalást, erősítést, bátorítást, reménységet. Mert mindez a te igédben jelen van, és kérünk, Szentlélek Isten, ezt hozd elő a mi számunkra. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Isten igének hirdetésére és hallgatására készülve a már megkezdett 165. dicséretünk 5. versét énekeljük. egyszerűvé formálj. Hallgassuk meg Istennek azt az igéjét, amelyen keresztül az ő üzenetét várjuk és arra figyelünk. Ez az ige a Zsoltárok könyve már felolvasott 11. fejezetében található, mégpedig az első versben a következőképpen. Az Úrhoz menekülök, hogyan mondhatjátok nekem, menekülj a hegyre, mint a madár. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, gyászolókat. Kérem, hogy az Úr adjon a gyászolók számára vigasztalást, megbékélést, erőt és távlati reménységet az ő igéjén keresztül, és ugyanúgy mindannyiunknak a szívét, az ő igéje járja át, szólítsa meg, mert amikor elolvasunk a Bibliából valamit, az azt jelenti, hogy Isten az, aki szólunkat bennünket, aki üzenetet küld a mi számunkra. Tehát amikor a Bibliát kézbe vesszük, mondhatjuk, így az Istennel van dolgunk, az élő Szent Istennel, és olyan csodálatos, hogy van a Biblia, mert ez Istennek hozzánk szóló levele. Tehát, ha valaki egyedül van, terheket hordoz, és úgy látja, hogy senki nincs, aki szóljon hozzá, senki nem figyel rá, akkor tudhatjuk, hogy van valaki, aki figyel ránk, akinek fontosak vagyunk, és ez valaki Isten, és ő egy levelet készített a számunkra, és ha ezt a könyvet kézbe vesszük, akkor a hozzánk intézett szavait, gondolatait olvashatjuk belőle, és mindjárt átéljük, hogy nem vagyok egyedül. Valaki szól hozzám, és minél többször veszem kézbe a Bibliát, annál többször fogom ezt tapasztalni. Ugye egy Zsoltárt olvastunk, 150 Zsoltárból, mégpedig a 11-et. Azért kerül most erre sor, mert minden hónapban olvasunk egy Zsoltárt, és szeptemberben még nem került sor egyik Zsoltára sem. Így most ezt olvassuk, és az eddigiek során már beszéltünk arról, hogy a Zsoltárok azok imádságok. Imádságok, amelyek egy-egy Istent kereső, Istennel kapcsolatot ápoló ember szívéből fakad föl. Igen, ezek olyan gondolatok, amelyek egy hozzánk hasonló ember, jelen esetben Dávid, Isten előtt élte meg ezeket. Igen, kereste Istent a maga élethelyzetében, és vele beszélgetett, mert a Zsoltár, meg az egész Biblia tulajdonképpen arra mutat rá, hogy Isten élő valóság, egy személy, tehát nem egy elvont fogalom, hanem egy élő személy. Ami azt jelenti, hogy egy élő személlyel kapcsolatba lehet kerülni. Lehet vele beszélgetni. És ha Isten személy, akkor vele kapcsolatba lehet kerülni. Lehet vele beszélgetni. És ő is szól hozzánk. És Dávid is ezt így élte meg. Beszélgetett Istennel. Aztán, amit elmondott Istennek, azt leírta, később leírták, és ezen keresztül már Isten minket is megszólít. Tehát az a nagyszerű dolog, hogy a Biblia szövegén keresztül Isten szól hozzánk. És nem csak Dávid az, aki kapcsolatba kerülhetett Istennel, hanem bármelyikünk. Igen, bármelyikünk kapcsolatba kerülhet Istennel, keresheti, megszólíthatja őt, vagy, ami a legszebb az egészben, hogy maga Isten az, aki keresi az embert. A Biblia arról tesz bizonságot, hogy az emberrel megtörténik, hogy nem keresi Istent, nem veszi őt a terveibe, számításaiba, de Isten mégis keres bennünket. Mindjárt a Biblia első lapjain találkozunk egy ilyen jelenettel, amikor Isten, mint egy csodálatos atya, apa, mindent elkészített, létrehozta ezt a földet, berendezte, mindent megadott az élethez, minden feltételt, és utána megteremtette az embert. Tehát ilyen atya az Isten. Egy berendezett földre tette az embert. Úgy, mint ahogy az ember is sokszor ugye, a gyermekeinek elkészít, elrendez dolgokat, hát így az Isten is berendezte ezt a földet. Igen ám, de az embernek a szívében nem hála volt, hanem nagyon hamar elszakadt az Istentől. De Isten nem fordult el tőle, nem hagyta magára, hanem azt olvassuk, hogy keresi az embert. Így szól, hogy Ádám, hol vagy? Mert az ember, amikor a kígyóra, a sátánra hallgatott, átélte a félelmet, hogy mit is tettem. Hát elárultam azt, aki szeretetből létrehozta az életemet, és mindent nekem adott. És elbújt. És Isten megjön és keresi. Azt mondja, hogy ennek ellenére, hogy elfordultál tőlem, fontos vagy nekem, tervem van az életeddel, szeretlek. Hát így jön utánunk is Isten, szólunk, talán pont azt a kérdést teszi föl, hogy hol vagy. Itt vagy most? Teljes lényeddel, gondolataiddal? Vagy elbújsz valahová? Itt vagy fizikailag, de elbújsz, hogy ne lássalak, azt hiszed, akkor nem látlak. Elbújsz a gondolataid mögé, az otthon hagyott dolgok mögé, a sebeid mögé, hol vagy, itt vagy, mert én szólni akarok hozzád. Vagy később szólította Isten Mózest. Ugye Mózes is már belefáradt mindenbe. Valamikor ő akarta a népét megszabadítani, de amikor átélte, hogy ez rosszul sül el, mert amikor az Isten mindig, az ember maga akar valamit, kihagyja belőle az Istent, nem figyel rá, az rosszul sül el. És így járt Mózes is, gyilkos lett, elmenekült. És 4 évtized múlva, amikor Mózes azt gondolta, hogy már ezt az egészet felejtsük el, én már nem akarom a népet megszabadítani, akkor Isten megszólítja őt, ahogy tereli a bárányokat egyszer csak egy csipkebokorból, egy égő csipkebokorból megszólítja Mózes, Mózes. És így szól az Isten. Talán akkor, amikor nem is gondoljuk, egyszer csak mondja a nevünket, vagy hallunk egy bibliai igét, és átéljük, ez nekem szól. Isten megszólít. És a zsoltáros is ezt éli át, hogy Isten szólítja, és ő meg válaszol. Mert Isten nem csak szól, hanem várja, hogy mi is válaszoljunk. Várja, hogy az ő megszólítására reagáljunk. Hogy tegyünk valamit, mozduljunk meg, induljunk el oda, ahova ő küld minket. Ebben a zsoltárban nagyon határozott bizonyságot tesz Dávid. Így szól, hogy az Úrhoz menekülök. Ez azt jelenti, hogy van az életében egy nehéz helyzet, amiből emberileg nincs kiút, nincs rá megoldás, nincs segítség, és előjön a szívéből, hogy hagyjuk ezt az egészet, el kell innen menni, elmenekülök, elbújdosok, máshova megyek, majd ott lehet, hogy jobb lesz az életem. Igen, mert az embernek sokszor ott van a szívében, ha valami nem sikerül, akkor meneküljünk. Azt hiszük, hogy a menekülés a megoldás, bár itt azt látjuk, hogy nem is önmagában a meneküléssel van a baj, hanem a menekülés irányával. Hova menekülök? És Dávid leírja, hogy vannak tanácsadói. Vannak mellette lévő emberek, akik ebben a helyzetben azt javasolják, hagyjon itt mindent, menjen el egy olyan helyre, ahol csak maga van, vagy olyan helyre, ahol nem ismerik, és újra kezdheti az életét, ahol senki és semmi nem fogja már őt befolyásolni. Vagy úgy is történhetett, hogy egy nehéz élethelyzet, mint például gyakran olvassuk a Ószövetségben, hogy jön egy éhínség, vagy egy háborús fenyegetettség, és sok ember úgy gondolta, mi a megoldás, elmegyünk innen, menekülünk, másik országba, másik helyre. És nagyon sokszor élnek így emberek, hogy amikor valami nehézé válik, azt mondják, elég, én már itt nem bírom, innen el kell menni, és mennek más országba, más helyekre. Én már ezt nem bírom, még kapcsolatokban is hányszor előfordul. Én már ezt nem bírom, már vele nem bírom. Elmegyek, mert úgy gondolom, máshol és mással majd jobb lesz. És van az Ószövetségben is ilyen eset, amikor éhínség éri el Izraelt, és van egy család Betlehemben, Elimélek és Naomi a gyerekeikkel, két gyerekkel, tehát egy négytagú család, akik azt látják, hogy egyre nehezebb az élet, de jönnek a hírek, és abból megállapítják, hogy a szomszédos országban, Moabban nincs éhínség, ott van kenyér, van munka, van jólét. Aztán a környezetükben is vannak emberek, akik azt mondják, ide figyelj, Elimélek, innen el kell menni. Betlehemben nincs jövő. Menjünk máshova. De nem kérdezik Istent. Nem figyelnek rá. Nem hiszik, hogy Isten majd ebben a helyzetben ad megoldást. Nincs ott bennük, hogy igen, mi Isten népe vagyunk, és ha most éhínség ér bennünket, ennek van valami oka. Nem tartanak bűnbánatot. És sokszor ez is probléma, nem tartunk bűnbánatot. Ha valami gond van, azért mindig más a felelős. És nincs ott, hogy igen, Uram, de én mit rontottam el? És ezek is elmentek, és nem jobb lett a helyzet, hanem meghalt a férfi, Elimélek, hiába volt kenyér, hiába volt munka, meg jó fizetés, meg jobb élet, meghalt a férj. Aztán meghalt a két fiú. Az asszony
Naomi egyedül maradt idegenbe. És akkor jön rá, hogy nem ott a helyem, hogy haza kell mennem, oda, ahol az én Istenem állított, ahol vár engem. És akkor kezd majd jóra fordulni az élete. Tehát van, hogy menekülnek az emberek, de látjuk azt, hogy nem mindegy, hova menekülünk. És Dávidnak, amikor azt mondja, hagyj itt mindent, menj el máshová, akkor határozottan azt mondja, nem megyek. Én az Úrhoz menekülök. Nem máshol keresem a megoldást. Lehet, hogy az is benne van, hogy ő is már egyszer próbálta, amikor Saul király üldözte, és a filiszteusokhoz menekült, és akkor nem tudott más tenni, mert tudta, hogy ismerik őt, mint sem bolondnak tetette magát, azért, hogy az az idegen nép, az ő népének az ellenségei meg ne öljék, hanem befogadják. Ilyen mélyre süllyed, de már tanult belőle. Az is olyan jó a Bibliában, hogy megmutatja az úgynevezett hívő, meg szent embereknek az életében, hogy ők is emberek, ők is van, hogy elbuknak, de ebből tanulnak. Tanulnak, Isten elé viszik, és aztán Istennel újra kezdik, felállnak, tovább mennek, és már nem esnek bele ugyanabba a hibába. Tehát Dávid azt mondja, én az Úrhoz menekülök. Nem érdekel, hogy ki mit mond, én az Istent keresem, ő elé megyek. Ebben benne van az is, hogy miért tud ő ilyen határozott lenni, mert ismeri az Isten. Tehát tudja, hogy van egy élő Isten, akihez mindig mehetek. Tehát Dávidnak nem csak információi vannak az Istenről, értesülései, hogy igen, hallottam már róla néhány dolgot, egy-két bibliai verset, hanem ismeri. És ez nagyon lényeges. Ismeri az Isten. Nem elég csak hallani róla. Olvastam egy könyvet, vagy valamit a Bibliából, hanem meg kell őt ismerni személyesen. És Dávid ismeri már gyerekkora óta. Hiszen gyerekkorban, amikor az apja juhait őrzi, ott is átéli Isten jelenlétét. Az egyszerű munkában, a pásztorságban is megtapasztalja, hogy Isten velem van. És amikor veszélyek jönnek, oroszlán medve támadja a juhot, akkor nem fél és nem menekül el, mert tudja, hogy itt az Isten. És Isten ad nekem segítséget, és győzhetek az ellenség fölött. Vagy később, amikor Góliát fenyegeti, és a filiszteusok, Izrael népét, senki nem mer kiállni ezzel a hatalmas filiszteussal. Csak az ifjú Dávid, akiből senki nem nézi ki. És miért mer kiállni Góliáttal? Miért nem menekül el fejvesztve? Mert ismeri az Istent. És amikor Góliát elé áll és kineveti, hogy te kis kutya, mit keresel itt egy harcossal szemben? Hát mindjárt ketté aprítlak. És mit mond Dávid, hogy te karddal, lándzsával, dárdával jössz ellenem, de én a sereget Urának, az én Istenemnek a nevében jövök, akit ismerek és tudom, hogy hatalmasabb nálad. Nem tud engem a te termeted megrémíteni, mert ismerem az én Istenemet. Igen, az indul el Isten felé, az menekül hozzá, aki már korábban őt megismerte. Vagy törekszik megismerni. Ott a szívemben az Isten utáni vágy. És Dávid tudja, hogy bármi legyen az életében, Istenhez lehet fordulni, oda lehet vinni az ő életének minden problémáját, mert Isten meg fog engem hallgatni, és nála kész a segítség. Ugye hányszor élik át emberek élték át az Ószövetségben is, hogy Istennél készült a segítség. Csak oda kellett fordulni, csak segítségül kellett őt hívni. Igen, aki ismeri Istent, annak a szívében előjön egy-egy vészhelyzetben, hogy hova is mehetnék, mintsem ő hozzá. Ugye a tékozló fiú, amikor idegenben eljut a disznók vájújához, és úgy tűnik, hogy emberileg már nincs semmi jó megoldás számára, akkor eszébe jut az atya, eszébe jut, ahonnan eljött, és azt mondja, hogy hazamegyek, mert ez a legjobb megoldás. Hazamenni az atyámhoz, és ott lenni vele. És Dávid is erről tesz vallomást. És sokszor látjuk ezt, még a tanítványok is ilyen krízisbe kerülnek, amikor sok ember hallgatja Jézust, és ő beszél önmagáról, sokaknak nem tetszik. Sokaknak nem tetszik, és elmennek. Nem akarják tovább őt hallgatni. Nem akarnak a bővebb tanítványi körhöz tartozni. És akkor Jézus a tanítványokhoz fordul, és felteszi nekik a kérdést, ti is el akartok menni? És akkor Péter megvallja, hogy Uram, hát kihez mehetnénk? Örök életbeszéde van te nálad. Örök életbeszéde van te nálad. Tehát vannak ilyen krízis helyzetek, amikor döntés elé állunk, dönteni kell, és azon múlik, hogy döntünk, hogy ismerem-e én az Urat. Aki ismeri, az ilyen nehéz helyzetben külső nyomás idején is tud jól dönteni. A tanítványok ismerték Jézust, tehát hova, kihez mehetnénk? Az örök élet beszéde van, az igazi élet van nálad. És hiába volt kívülről nyomás, hogy hagyjátok ezt a Jézust, ők határozottan döntöttek Jézus mellett. És ez a jó, amikor határozottan tudunk Jézus mellett dönteni. Miért lényeges Jézus? Azért, mert Isten úgy döntött, hogy azt szeretné, hogyha igazán őt értenénk és megismernénk, és ezért emberré lett. Isten döntött, emberi formát vett föl, eljött erre a földre, és személyesen kereste és keresi az embert. És sokszor látjuk, hogy Jézusban Isten megszólít embereket. Kérdez embereket. Például azt, hogy mit akarsz, hogy tegyek veled? Egy vak ember kiáltozott, hogy Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, és Jézus visszakérdez, mit akarsz, hogy tegyek veled? Igen, Jézus itt van, minket is kérdez, mit akarsz? Mit akarsz, hogy cselekedjen? Mit akarsz, hogy tegyek veled az életeddel? És Jézus ezt azért kérdezi, mert ő tud igazi változást adni az életünk számára. Ő tud minket megváltoztatni. És ez fontos, nem csak külső dolgokat megváltoztatni, hanem engem. Miért lényeges ez? Azért, mert mi gyakran azt gondoljuk, hogy körülöttünk van a probléma. Valaki néha úgy látja, hogy az egész világ összefogott ellenem. Mindig én vagyok a vesztes. Én vagyok egy mártír. És Isten el akar oda vezetni, hogy lássuk meg, hogy azért velünk is van probléma. És legtöbbször nem mások a mi életünk legnagyobb ellenségei, hanem saját magunk. Hogy önmagunknak legtöbbször mi vagyunk az ellenségei. mi velünk van a baj. És aki ezt látja, akkor kimondja, hogy Uram, nekem változásra van szükségem, nekem. És aki ezt kimondja, az meg is fogja tapasztalni, hogy az Úr ad változást. Újjá teszi a szívemet. De kérdez ő néha mást, például, akarsz-e meggyógyulni? Ugye volt egy 38 éve béna ember, és oda megy hozzá Jézus, és azt kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? De mert talán mi azt gondolnánk, hogy igen, hát aki olyan beteg, 38 éve maga tehetetlen, hát persze, hogy akar. De tényleg mindig akarunk mi gyógyulni? Az az ember nem válaszolt, nem mondta, hogy igen, akarok, hanem azt, hogy nincs emberem. Lotott állt mellette az embere Jézus. De itt az a kérdés, hogy akarok-e gyógyulni? Itt belül a szívemben, az önsajnálatból, a mártírságból, azokból a sebekből, amiket már régóta hordozok magammal, akarok-e gyógyulni? Akarok-e a bűnből gyógyulni? Akarom-e, hogy gyógyuljon körülöttem az élet Jézus által? Aztán, amikor mi is kérdezünk, ő válaszol. Például azt, hogy akarom, tisztulj meg, gyógyulj meg. És olyan csodálatos, hogy Jézusnak ilyen válasza van. Hányszor ott van bennünk, de velem is akar Jézus foglalkozni? Ott lehetett a tékozló fiú szívében is, amikor az élete mélységében volt, már egy lépés vagy egy hajszál választott el a haláltól, és eszébe jut az atya, lehet, hogy a szívébe előjött, de így is hazamehetek, elzülve, tönkrement élettel, elherdáltam mindent, hazamehetek. Így is foglalkozik velem az atyám, visszafogad. S hányak szívében ott van, így is mehetek. Így is akarja Jézus, hogy rendbe jöjjek, tanítvány legyek, és ezt mondja, ezt üzeni, akarom. Ő azt akarja, hogy rendbe jöjjön az életünk. Ővel, utána önmagunkkal, majd egymással. Tehát ez egy nagyszerű üzenet. Tehát Dávid határozott bizonyságot tesz, nem menekülök, Istenhez megyek, oda viszem az életemet, akkor is, hogyha vannak ellenségek, hiszen a gonosz mindent megtesz azért, hogy az embert távol tartsa Istentől, elszakítsa tőle, de ő tudja, hogy Istennél van győzelem. Ugye Pál apostol ért egy olyat, hogy nekünk nem test és vér ellen, hanem szellemi fejedelemségek ellen van harcunk. És amikor a gonosz mindent bevet, tüzes nyilakkal lövöldöz bennünket, tehát azt akarja, hogy elessünk a hit útján, hogy adjuk föl, ne menjünk tovább, hagyjuk Istent, akkor azt mondja, hogy mi a hit pajzsával tudjuk a támadását felfogni. A hit az egy pajzs, ami mögé beállhatunk, ami védelmet ad nekünk a külső támadásokkal szemben, ami mögött erőt gyűjthetünk. Így folytatja, ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? Az alapfalakat is lerombolják, hogy akkor nem marad semmi. Lerombolják a falakat, az alapot, semmi sem marad, csak a puszta föld, ugye mit lehet kezdeni. És bizony, körülöttünk a világ sokszor azon ügyködik, hogy lerombolja az alapokat. Azokat az alapokat, amikre ráépült az életünk, és ma mennyire lehet látni. Lerombolják a hit alapját, lerombolják Istennek a teremtésben lefektetett alapjait. lassan már nem lesz férfi, nem lesz nő. Mindent lerombolnak. És fölteszi a kérdést, hogy mit tehet az ember, és hányszor van az életünk, vagy eljutunk oda, hogy mit lehet még itt tenni? Mit tehetek én? Hát mit tehet az ember ilyen helyzetben, hogy kiállt Istenhez, hogy segítséget kér, másrészt pedig megmarad a helyén, megmarad hitben, megmarad azok mellett a kijelentett igazságok és Istennek a rendje mellett, amit megismertünk. Hogy ki lehet állni, lehet vállalni, hogy igen, én meggyőződtem, ez a jó, és kitartok mellette. Kitartok mellette. Tehát ha mindent lerombolnak is, én megmaradhatok az igazi alapon, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Sőt, olyat mondott, hogyha hallgatjuk, amit mond, és azt megcselekesszük, az olyan lesz számunkra, mint egy kőszikla, amire ráépítik a házat. Igazi alap lesz, amin az életünk akkor is stabil marad, ha körülöttünk minden ingadozik, bizonytalanná válik. Tehát Isten országában és az Isten igéje alapján vannak stabil és biztos értékek, amiket, hogyha beépítünk az életünkbe, stabillá teszik azt. Stabillá teszik. Ugye az Úrhoz menekülök, és amikor ezt így kijelenti, bizonyságot tesz, hogy az Úr ott van szent templomában. Az Úr, akinek trónja a mennyben van, lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket. Milyen csodálatos bizonyságtétel, hogy az Úr ott van szent templomában. Tehát van neki egy ilyen bizonyosság, hogy bárki bármit mond, van egy biztos pontom, ez pedig Isten, és erre a biztos pontra úgy jut el, hogy tudja, hogy van egy templom, van az Úr temploma, hogy az Ószövetségben a Szent Sátor, majd a templom, fejezi ki Isten jelenlétét. És amikor egy zsidó ember elment a templom előtt, vagy a Szent Sátor előtt, az a bizonyossága volt, hogy itt van velünk az Isten. Nem vagyunk egyedül. Nem vagyok magamban. Vagy ahogy a 121. Zsoltárból olvastuk, hogy tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki teremtette az eget és a földet. Amikor Izrael más településeiről egy nagy ünnepre fölzarándokoltak Jeruzsálembe, és a hosszú úton néha elcsüggettek, ahogy közelebb értek, fölemelték a tekintetüket, és látták a templomot, mert a templom hegyre épült, a Sion hegyére. És messziről lehetett látni, és ez adott nekik erőt, reményt. Felemelték a fejüket, és reményt láttak. És ez nagyon fontos, hogy abban a helyzetben, amiben vagyok, gyászban, betegségben, gondok közepette, emeljem föl a fejemet. Hogy ne lefele nézzek, hanem emeljem föl, és akkor meg fogom látni Isten jelzéseit. Mert Isten jelez. Ó, testvéreim, mert ha fölemeljük a fejünket, ma is látunk olyan jeleket, amivel Isten azt mondja, hogy hát itt vagyok, veletek vagyok, látunk egy templomot. Jelent az még nekünk valamit? Hogy azt mondjuk, az Isten jelez. Azt jelenti, hogy találkozhatok vele. Látok egy keresztet, látok egy kelyhet, egy csillagot, egy kakast. Ezek mind jelzések Istentől. Hogy figyelj, nem hagytalak magadra. De, hogy ez átéld a velem való találkozást, neked is fel kell emelni a fejedet, ki kell mozdulni önmagadból, el kell indulni felém. Igen, tehát ezek a jelek azt üzenik, hogy van ki út, mert van Isten. Tehát, hogy valaki el van keseredve, és úgy látja, hogy innen nincs ki út, nincs megoldás, nem tudok már mit tenni, vége, És az ige azt mondja, hogy van kiút, mert van Isten. Annak nincs kiút, aki nem ismerte Istent, vagy azt gondolja, nincs Isten. De a Biblia azt mondja, ne hallgassunk ilyen hangokra, hanem az ő bizonyságtételére, ami így szól, van Isten, ezért van kiút, van segítség, mert van megváltóm. És még elmondja Dávid, hogy Isten lát a szemével, megvizsgálja az embereket. Ez is olyan fontos üzenet, hogy sokszor azt hiszik az emberek, meg azt hiszük, hogy hát Isten nem lát minket, azt csinálunk, amit akarunk. Néha ugye, ha szétnézünk a világba, lehet, hogy ez jön le az embereknek. Mindenki azt csinál, amit akar, nincs itt senki, aki odafigyelne ránk. De Isten kijelenti, hogy igen, én látok a szememmel. Azért, mert mindjárt nem csapok oda, az nem azt jelenti, hogy nem látom, hanem azt jelenti, hogy türelmes vagyok, mert szeretlek benneteket. És arra várok, hogy hozzám forduljatok, hogy akarjatok engem, hogy keressetek. Lát és megvizsgál, így mondja Dávid. Szívvizsgálatot tart. Megnézi, hogy milyen a szívünk. De nem elsősorban egészségileg nézi meg, hanem tartalmilag. Hogy mi van a szívünkben. Hát egy helyen azt olvassuk, hogy a szívünk nagyon fontos, mert onnan indul ki minden élet. A Bibliában a szív az egész lényünknek, az életünknek a középpontja. Nem csupán egy szerv, amit orvosok tudnak ugye, kezelni, hanem az egész lényünk kifejeződése, a szív. És szükséges oda vinni, hogy mi van a szívemben. Élet, vagy halál, pusztulás. Mivel van tele a szívünk? Mert Jézus arról is beszél, hogy a körülöttünk lévő életet az határozza meg, ami kijön a szívünkből. És akkor elkezdi sorolni, hogy bizony a szívből jönnek a gonosz gondolatok, a házasságtörések, a háborúság, a gyilkosság, az önzés, a gonoszság, a kapzsiság, mind a szívünkből jön. Minden. Nem kívülről jön, szívünkből. És ha szívünkben ezek a tartalmak vannak, akkor ne is várjunk mást. Hát ha szívben ellenségesség van, meg gyűlölet, akkor hogy várjuk, hogy béke legyen a földön? De ahhoz, hogy ez kikerüljön a szívünkből, az oda kell menni az Úrhoz. Ő tudja ezt a rossz tartalmat kiborítani, megtisztítani a szívünket, és új tartalommal feltölteni. Ugye ezt élik át pünköstkor a tanítványok, eljön a Szentlélek, kitisztítja minden gonosz, bűnös tartalomtól az életüket, és feltölti önmagával. A Szentlélek Isten fog a szívükben lakni, az ő lényükben, és már más irányba mennek. Most már áldás árad rajtuk keresztül. És ahol ezt megtapasztaljuk, ott látjuk, hogy változik az életünk. Már nem harag, gyűlölet lesz bennünk, keserűség, hanem békesség, megbocsátás, szeretet, öröm. Ahogy láttuk egy héttel ezelőtt is, az a szerecsen komornyik, amikor az ő sebzett életét Krisztus meggyógyítja, találkozik vele, már örömmel folytatja az útját. Addig nem volt öröme. De amikor Jézussal találkozott, lett öröme. És adja az Úr mindannyiunknak ezt a találkozást. És hogy éljük át, hogy megkapjuk tőle azt, ami eddig hiányzott, az örömöt, békességet, a reményt, az igazi agapé szeretetet, az ő kegyelmét. Imádkozzunk!
Uram, köszönjük az ígét. Olyan jó, hogy van Bibliánk, itt a te szavad, elérhető, beletekinthetünk. Hogy belőle megismerhetjük önmagunkat, és megismerhetünk téged. Hiszen ha az igébe nézünk, akkor látjuk meg azt is, milyen tartalom van a szívünkben. És onnan ismerjük föl a megoldást is, hogy te tudsz nekünk új, élő, húsz szívet ajándékozni. Te tudod megtisztítani a bűntől, annak minden hatásától az életünket. És köszönjük, Urunk, hogy megmutatod, hogy van hozzád vezető út, és hogyha menekülni akarunk, akkor hozzád meneküljünk, hozzád vigyük az életünket, mert ez a jó menekülési irány. Hiszen ha eléd visszük életünket, akkor megtapasztaljuk, hogy lehajolsz, felemelsz. Megláthatjuk, hogy mit tettél értünk, hogy ott a kereszten meghaltál azért, hogy megbocsátassanak a bűneink, és veled egy újat kezdhessünk. Olyan jó olvasni, látni, Uram, hogy te jelzel nekünk, keresel, hívsz minket, szólongatsz, hol vagy, mit akarsz, hogy tegyek veled. És add, Uram, hogy ezekre a kérdésekre szívből válaszoljunk, hogy mi is ki tudjuk mondani, itt vagyok, Uram, és szólj. Uram, akarok meggyógyulni, akarok rendbe jönni. Köszönjük, hogy annyi jelzést tettél le ebbe a világba, ami mind arról val, hogy te itt vagy, hogy van kiút az adott helyzetből, válságból, veled és általad, mert te vagy Úr Jézus az út, az igazság és az élet. És hogy tudjunk erre rálépni, hogy tudjunk ebben növekedni, előre haladni hitáltal. Kérünk, hogy így fordulj hozzánk most. Eléd visszük, Uram, a betegeket, a gyógyulásra várókat, akár lélekben, akár testben várják a gyógyulást. Könyörgünk, Uram, az egyedül élőkért, azokért, akik eltévesztették a célt, hogy lássák meg, hogy még mindig vissza lehet fordulni veled, és általad az igazi életre, az atyai házba. Könyörgünk, Uram, a családokért, a gyermekekért, fiatalokért, és kezedbe helyezzük gyászoló testvéreinket, akik a napokban álltak meg szerettük koporsója mellett, ott, hogy fel tudjanak nézni, hogy ne a reménytelenséget lássák, ne az űrt tapasztalják, hanem átéljék, hogy itt vagy az életük mellett. Ott, hogy meg tudjanak téged szólítani, és megtapasztalják, hogy te letörlöd a könnyeket, bekötözöd a sebeket, békességet, reménységet adsz. És Uram, add, hogy mindannyian lássuk, hogy legyőzted a halált, és add nekünk a feltámadásba való élő hitet, hogy ilyen reménység töltse be a szívünket, és vigyen előre. Uram, így visszük eléd egyházunkat, népünket, és eléd visszük ezt a világot. Könyörülj rajtunk, köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hirdetem a gyülekezet számára, hogy ránk következő héten, kedden, csütörtökön
Este 6 órától hétközi istentiszteletet tartunk itt a templomban. Majd vasárnap délelőtt 10:30-tól kerül sor ismét úrnapi istentiszteletre. Hirdetem, hogy pénteken koporsó mellett kellett megállnunk. Horváth Klára született, Nagy Klára testvérünk, 68 éves korában távozott szerettei köréből. A koporsó mellett a 62. Zsoltárból szólt Isten igéje, a 6., 7., 8. és 9. versekből. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet, csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten, ami oltalmunk. Tehát ezek az igék jelenthetnek továbbra is erőforrást, hogy itt mondja is az ige, hogy ő az én kősziklám, tehát Krisztusra építve erősödhet meg a gyászolóknak is az élete, kaphat reménységet, és ott csendesülhet el a szívük is. Élhetik át, hogy az Úr ad nyugalmat, az Úr tölt fel erővel, és bátorít is erre, hogy öntsük ki előtte a szívünket. Tudja az Úr, hogy mindazt, ami ott van a szívben, azt előtte tudják a gyászoló testvérek kiönteni, és megtapasztalják, hogy ő az, aki a sebeket begyógyítja, bekötözi, ő az, aki tovább tud vezetni, mert ő az élet, az üdvösség. Így adjon vigasztalást, erőt a továbbiakban a gyászolók számára, ami Urunk. Adakozás is történt, a gyászoló család Isten dicsőségére 100 eurót adományozott. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül pedig a már megkezdett 300. dicséret 4. versét énekeljük, amely így kezdődik: kegyelem vagy, égi jó.